Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonvonal túlsó végén van Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT elemzője. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogyan nyitott ma a tőzsde itthon? Hogyan teljesítettek eddig a vezető részvények, a blue chipek?
Kis mínuszban nyitott a hazai piac, miután némileg elromlott a befektetői hangulat. Ugye mára lett volna esedékes Svájcban az Egyesült Államok és Irán között megállapodás aláírása, azonban ezt elhalasztották, de folyamatban vannak továbbra is a tárgyalások, minden esetre ez némileg rontotta a hangulatot. Ennek megfelelően 0,34%-os mínuszban van a Bux Index, a legnagyobb csökkenést az OTP árfolyama mutatja, 44.360 forint, ez 1,09%-os csökkenésnek felel meg, és Magyar Telekom szintén lefelé halad, 2.734 forint az árfolyam, ez mindössze 0,22%-os mínusz. A MOL és a Richter viszont emelkedni tud, 3.764 forint, illetve 11.750 forinton állnak, 0,48 és 0,6%-os pluszban. A forgalom viszont rendkívül alacsony, egyelőre nemrég lépte át a 100 millió forintot az összforgalom.
Ugye Amerikában ma nem nyitnak ki a tőzsdék, mert munkaszüneti nap van, de nemzetközi szinten vagy itthon várható-e bármilyen fontos piacmozgatóhír?
Alapvetően szinte csak az iráni konfliktussal kapcsolatban érkező hírekre érdemes figyelni. Lengyelországban olyan 9:30-kor egy ipari termelési adat, de ez nem piacmozgató, úgyhogy meglehetősen nyugodt kereskedésre számíthatunk ma, viszont a devizapiacon vannak izgalmak, miután ugye szerdán a Fed a vártnál szigorúbb üzeneteket fogalmazott meg az esti kamatdöntőülésen, és azóta jelentősen erősödött a dollár. Ma folytatódott a hajnali órákban az euró-dollár csökkenése, 1.14.20 alatt is volt az árfolyam, majd most egy visszapattanás látható, és a forint is gyengült tovább, 353 közelében mozog most az euró árfolyama, a dolláré pedig 308,61, tehát a részvénypiacok nem is annyira vették figyelembe, vagy nem reagáltak annyira érdemben a Fed üzeneteire, a devizapiac jóval hevesebben.
Köszönjük szépen Varga Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Üdvözli a védett üzemanyagár kormány által bejelentett kivezetését a Magyar Ásványolaj Szövetség. Grád Ottó főtitkár az Inforádióban arra hívta fel a figyelmet, hogy a hatósági árintézkedés számos kisebb független töltőállomáson komoly veszteséget és ellátási problémát okozott. Ignát Márk interjúja.
A teljes szakma már jó ideje emlegette, hogy hosszú távon nem fenntartható a védett áras üzemanyag értékesítés rendszere. Természetesen a bevezetés időszakában ugye ezt megértette szinte valamennyi piaci szereplő, hiszen nagyon komoly áremelkedések voltak, ami normális, hogy kormányzati irányból lépéseket tesznek. Azonban azt a tényt, hogy gyakorlatilag 50%-kal emelkedett, sőt volt időszak, amikor még ennél komolyabb mértékben a kőolaj világpiaci ára és ezzel párhuzamosan azok a fontos termékjegyzések is, amelyek a hazai benzin és gázolaj árszabályozásra hatással vannak, ezt nem lehet adminisztratív úton meg nem történté tenni. Maga a rendszer nagyon sok problémát hozott a felszínre, egészen odáig eljutva, hogy maga az ellátás is egy-két időszakban kritikussá vált. Természetesen a stratégiai készletek felszabadításával valamilyen szinten az ellátás menedzselve lehetett, de óriási veszteségeket okozott mind a szakmának, mind pedig magának a stratégiai készletezésnek, mint tevékenységnek. A készletek nem is egyszerű, hanem két alkalommal történő felszabadítása.
Ezeket a veszteségeket tudná valahogy konkretizálni? Ugye korábban arról beszéltek, hogy ha hosszú távon megy ez az intézkedés, akkor a kiskutak bezárnak, nem lesz az üzemanyag töltőállomásokon üzemanyag.
Ketté kell választani a kérdést. Nézzük először az árak és a működés költségeinek fedezése kérdését. Ugye ez leginkább a kis töltőállomásokat érinti, hiszen náluk fajlagosan 1 liter üzemanyagra vetítetten nagyobbak a költségtételek, tehát azok a jogszabályban meghatározott és nem túl magas árrések, amit a kiskereskedelmi tevékenységre, illetve a nagykereskedelemre a jogszabály meghatározott, nem voltak elegendőek arra, hogy a költségeket fedezzék. Főleg ez a kiskutakra volt igaz, nem véletlen, hogy még mind a mai napig szó van arról, hogy lesznek töltőállomások, amelyek be fognak zárni, legalábbis ilyen nyilatkozatok voltak. Azok az árések, amelyeket meghatározott a jogszabály, semmiképpen nem nyújtottak fedezetet a költségekre, arról már nem is beszélve, hogy bármiféle nyereséget a tevékenységhez nem tartalmazott.
Na most akkor gyakorlatilag, bocsásson meg, csak hogy jól értem, most gyakorlatilag azt mondja, hogy a védett üzemanyagárat ezek a családi vállalkozások finanszírozták?
Igen, ki lehet azt mondani, hogy annyi nyereségtartama, vagy annyi töblete, tehát az árrés nem volt elegendő a költségeikre, tehát igen, átmeneti időszakban, ebben, ezekben a hetekben, hónapokban számukra nem hogy nyereséget, hanem veszteséget okozott a töltőállomások üzemeltetése.
Ebben az időszakban volt olyan hely az országban, ahol elfogyott az üzemanyag?
Több helyen is volt, és elsősorban a vidéki kiskutak voltak ilyen szempontból érintettek, hiszen náluk főleg a bevezetés időszakában lényegesen megnőtt a forgalom az első időszakban, hiszen azok a vállalkozások, és elsősorban mezőgazdasági vállalkozások, amelyek az adott térségben működtek, természetesen a kedvező áru üzemanyagból minél nagyobb mennyiséget igyekeztek megvásárolni, akár tartalékolási szempontból, hiszen senki nem tudta, hogy mit fog hozni a következő időszak, meddig maradt fönn esetlegesen ez a védett áras jogszabály. Tehát ezeknél a töltőállomásoknál volt a leginkább problémás az, hogy a megnövekedett forgalom mellett a beszerzések sem történhettek meg, hiszen ezek a töltőállomások elsősorban független kisebb importőröktől, piaci nagykereskedőktől vásárolták az üzemanyagot, akik számára megszűnt az import lehetősége pont a nagykereskedelmi ár szabályozása okán, hiszen veszteséggel ezek a nagykereskedők sem hoztak be. Az egész piaci szállítási útvonalak átalakultak, és ugye a nagy piaci szereplőkhöz kellett, hogy átszerződjenek ezek a vállalkozások. Ebben az időszakban, amíg ezek az új szerződések életbe nem léptek, bizony komoly problémáik voltak.
Most, hogy kimegy a védettel, milyen piaci folyamatokra számít?
Mindenképp folyamatosan figyelemmel kell kísérni az árváltozásokat. Egy biztos, hogy, és itt megint ketté kell választani a kérdést. Ma úgy tűnik, hogy abban a pillanatban, hogy normál piaci működés feltételei megteremtődnek, az import lehetősége újból működőképessé válik, ami szintén nagyon fontos, hiszen azt tudni kell, hogy normál piaci működés mellett a hazai ellátás főleg gázolajból jelentős mértékben, mintegy 30%-os részarányban támaszkodik az importforrásból beérkező üzemanyag mennyiségekre. Tehát ezeket az import vonal alakat újra fel kell építeni, ezeknek be kell lépnie, mert csak ez tudja biztosítani azt, hogy folyamatosan el legyen látva elegendő mennyiség benzinnel és gázolajjal a kiskereskedelmi hálózat. A másik oldalon ugye nézve a 2000, több mint 2000 töltőállomás működésének lehetőségeit, abban a pillanatban, ahogy megszűnik az árszabályozás, újból a teljes volumenre tudják alkalmazni a piaci árat, hiszen azért nem véletlen, hogy ugye ma is azt lehet látni, hogy a piaci áras termék azért magasabb és 30 forint környéki átlagás többlettel lehet vásárolni ennyivel magasabb áron a hatósági árhoz képest. Viszont ha a teljes értékesítési volumenre normál piaci árszabályozás lép életbe, tehát az adott kiskereskedő dönti el, hogy az üzemanyagot mennyire értékesíti, nagyon rövid időn belül el fog tűnni ez a különbözet, és már hangsúlyozni kell, már ma is vannak olyan töltőállomások, mások ezek ugye elsősorban olyan diszkont hálózatok, amelyek mindig kisebb nyereségtartalommal működtek, akik már most azt hirdetik, hogy náluk már a védett ár alatti árszinten lehet üzemanyagot vásárolni. Tehát a piac nagyon gyorsan vissza fogja magát szabályozni, és én azt gondolom, hogy tartósan a védett árszintje, tehát a gázolaj 615, illetve a benzin 595 forintos literenkénti ára alatt lesznek az átlagárak a töltőállomásokon, természetesen vissza fog az térni, ami a múltban a normál piaci működés során természetes, hogy komoly
különbség
lehet töltőállomások között, de ez a normál, ez, hiszen a költségek is másképp alakulnak mondjuk egy autópályás kúton.
Grád Ottót, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli, ha az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Köszöntöm Önöket, Kántor Viola vagyok. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy László Csaba volt pénzügyminiszter szerint nehéz gazdasági helyzetet örökölt az új kormány, és ebben a helyzetben különösen nagy szükség van az uniós forrásokra. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk majd újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
László Csaba szerint tehát nehéz gazdasági helyzetet örökölt az új kormány, mint egy falat kenyérre, annyira szüksége van a magyar gazdaságnak az uniós pénzekre. Ez a forrás lehet a GDP növekedés motorja. Erről beszélt az Inforádiónak a volt pénzügyminiszter, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémián tartott számvetés és újratervezés című konferencia szünetében, a riporter Kalapos Mihály.
Milyen költségvetést örököl meg az új kormány?
Nem tudom, a romhalmaz talán az egyik legjobb kifejezés erre. Nagyon-nagyon sok gond van azzal a költségvetés, amit megörököltek. Ugye az elfogadott költségvetés hiány az 3,7%. Ez mutatja talán a legjobban ez a szám, hogy mennyire eltér akár az elfogadott költségvetéstől is az, amit végül örökségként megkap a kormány. Tavaly decemberben a kormány hivatalos dokumentumban mondta, hogy 5% lesz az idei költségvetés hiány, de most az átadás átvételnél, ha jól értem, már ilyen 6,7-7% körüli költségvetés hiányt mondott. A távozó vezetés az újonnan érkező vezetőknek, és ebben nem biztos, hogy benne van minden akva és minden olyan veszteség, ami esetleg nincs benne a költségvetésben. Ugye kiderült, hogy voltak olyan tételek, amikről biztosan lehetett tudni, hogy idén ki kell fizetni, és még se tették bele az elfogadott költségvetésbe. Tehát, hogy ilyenből még mennyi van, hát ezeknek gondolom most zajlik a felmérése. És hát ez azt jelenti, hogy az összes többi területen nyilván rengeteg probléma van, mert valószínűleg túllépés van egy csomó területen, nem érkeznek be adott esetben bevételek, szóval én azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon-nagyon nehéz helyzetet örökölt az új vezetés.
Mi még a probléma? Például az alacsony GDP növekedés?
Hát ugye többek között az, hogy az elmúlt években sose sikerült eltalálni az államháztartási hiánynak a mértékét, a tervezési hibák mellett, a költségvetési tervezési hibák mellett a másik fő oka az volt, hogy mindig fölülbecsélték a gazdasági növekedést. Szinte majdnem mindig 4,1-3,4%, aztán volt, hogy mínusz lett, 0,3%, idénre is több mint 4%-os növekedés jelzett előre a költségvetés készítésekor a kormány. Ez azt jelenti, hogy a bevételeket, kiadásokat, mindent ehhez igazítottak, majd úgy tűnik, hogy ha lesz 1,5%, szerintem örülhetünk. Én egy picit kevesebbre számítok. Ez azt jelenti, hogy kevesebb lesz a bevétel, bizonyos helyeken a kiadás lesz több, tehát nagyon-nagyon sok olyan tétel van, ami ilyen szempontból rontotta a költségvetési helyzetet.
Mit kellene tennie az új kormánynak, illetve mi kellene, hogy a prioritás legyen?
Először is a szervezeti változások azok gyorsan megtörténtek, de hogy készíteni egy olyan felmérést is, ez hetek, hónapok alatt villámtempóban kell megcsinálniuk, hogy tényleg felmérni, hogy pontosan mi a helyzet. És ez nem csak azt jelenti, hogy a József Nádor téren, ahová visszaköltözött a pénzügyminisztérium, ott kell, hanem minden egyes intézménynél, minden egyes fejezetnél, minisztériumnál meg kell ezt a munkát csinálni, mert akkor lehet agregálni, és lehet a valós helyzetet látni, mert nyilván például az adóhivatallal közösen fel lehet mérni, hogy körülbelül mire lehet számítani idén az adókból. De az, hogy például egyes minisztériumi intézményi területeken tényleg milyen olyan elkötelezettségek vannak, amitől bármilyen kormányváltás van, nem lehet megszabadulni. Ez egy több hónapos és rengeteg embert érintő munka, ezt nyilván menedzseli és ezt irányítja most a pénzügyminisztérium, és közben párhuzamosan az idei év költségvetését meg kell próbálniuk rendbe tenni, és közben elő kell készíteniük a 2027-es költségvetést úgy, egy középtávú gazdaságpolitikai keretbe, költségvetési keretbe illesztve, aminek a vége az, hogy 2030-ra teljesíteni akarják a Maastrichti feltételeket, hogy utána egy-két éven belül beléphessünk az eurozónába. Na ezt kell most így 3-4-5 hónap alatt megcsinálni, mert nagyjából a költségvetést azt mondja, november-decemberben azért legkésőbb el kellene fogadni.
Mennyit segíthetnek az uniós pénzek, ha hazaérkeznek a költségvetésen?
Ketté kell választani egy picit. Az uniós pénzeknek van egy olyan része, amit egyébként a magyar kormány már megelőlegezett, ott már a projektek is akár lezajlottak, vége van, csak a viták miatt nem kaptuk meg az ellenértékét. Az a pénz, ha bejön, az a cash flow-ban, tehát az államadósság csökkentésében az lehet egy egyszeri segítség. Az nem fogja a gazdasági növekedést már megdobni, de az mindenképpen segít abban, hogy az államadósság növekedését fékezze, vagy akár még csökkentse is. És van az uniós pénzeknek a másik része, de ezt ott is ketté lehet választani, hogy az hitel vagy egy végleges pénz, amivel már új projekteket lehet, új feladatokat lehet finanszírozni. Hát itt is most zajlanak, és ha jól értem, a brüsszeli tárgyalások is erről szólnak, hogy el kell dönteni, hogy egyrészt teljesítsük azokat a feltételeket, amivel ezek a pénzek megszerezhetőek, de ez abból a szempontból kevés, hogy utána ebből még nem tudjuk, hogy mire költünk. Tehát abban is meg kell egyezni, hogy ebből, nem tudom én, erőművet építünk, vagy villamosenergiahálózatot fejlesztünk, vagy kórházat építünk, vagy pedagógus bért emelünk. Tehát el kell dönteni, hogy ez milyen feladatokra lehet majd szánni ezeket a pénzeket. Ahol olyan feladat van, akkor nyilván ki kell írni a tendereket, ki kell választani a beruházókat, és akkor az majd lehet, hogy jövő év közepén kezd el csak úgymond a gazdaságban hatni, hogy egy beruházás elindul, és a gazdasági növekedésre akkor hat. De van olyan feladat, amire meg azonnal szinte ki lehet a pénzt egy feladatra fizetni, mondjuk ilyen lehet például egy béremelés, akkor az már akár azonnal segíthet mondjuk a magyar belső keresletnek a növekedésében. És hát azért nagyon-nagyon sok euróról beszélünk, tehát ebben lesznek beruházások, ebben lesznek mindenféle fejlesztések, és lesznek folyókiadások, amik nagyon gyorsan is tudnak adott esetben hatni. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen az egyik legfontosabb feladat, mert ez talán, ami gyorsan tud leginkább segíteni az egész költségvetési helyzeten, de egyébként a magyar gazdaságban is, mint egy falatkenyérre, annyira szükség van ezekre a pénzekre, mert az a potenciális növekedés, amiről itt szó volt a konferencián, hogy az mennyire lecsökken, és jó, ha 1% körül van, hát a következő 1-2-3 évben az EU pénzek lehetnek a legnyilvánvalóbb motorok, amik ezen segíthetnek túllépni.
Az államadósság pálya okozhatja a legnagyobb kihívást az euróhoz való csatlakozási folyamatban?
Ugye általában az szokott lenni a fő szabály, hogy ha alacsony a hiány, akkor csökkenhet az államadósság, az eladósodottság. Ugye ez nem a nominál számban, nominálisan mindig nő az adósság, hanem az adósság per GDP. De hogyha nagyon alacsony a növekedés, és véletlenül beragadunk ebbe ilyen csapdába, akkor simán lehet, hogy egy 2,9%-os államháztartási hiánynál mondjuk a következő 5 évben, még hogy amellett is akár nőhet az államadósság. Ez valószínűleg nem az első 1-2 évet illeti, mert ott az EU pénzek sokat segíthetnek, azok a pénzek, amik csak a cash flow-t javítják, meg lehetnek egyéb megtakarítások, de hosszabb távon ez lehet egy valós kockázat. És ugye a 60%-os Maastrichti feltétel azt nem szó szerint kell érteni, mert azt nem muszáj elérni, mert különben a görögök, olaszok, belgák soha nem tudtak volna belépni az eurozónába, de az, hogy legyen egy tartósan, hitelesen csökkenő adósságpályán a magyar államadósság, ezt viszont garantálni kell. Tehát az nem lehet, hogy növekvő államadósággal megyünk be az eurozónába.
Mikorra tartja reálisnak az euró bevezetését Magyarországon?
Ugye az a menetrend, amit felvázolta az új pénzügyminiszter, az az, hogy 2030-ra kell teljesíteni a Maastrichti feltételeket. Ez azt jelenti, hogy 2031-ben fogják értékelni, hogy ezek a feltételek teljesültek-e, és hogyha erre az ECOFIN meg az Európai Unió minden illetékes szerve, ECP mindenki rábólint, meg a megfelelő magyar törvények is addigra megszületnek, ez nyilván meg fog történni, akkor 2032. január 1-től már szerintem minden további nélkül csatlakozhatnánk az eurozónához.
László Csaba, a korábbi pénzügyminisztert, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanárát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újra kapcsoljuk Varga Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT elemzőjét. Jó reggelt ismét!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm ismét a hallgatókat!
Gyors helyzetjelentés a tőzsdéről. Volt-e valami jelentősebb mozgás az elmúlt körülbelül 20 percben?
Hasonló a helyzet, továbbra is mérsékelt csökkenést mutat a Bux Index és az OTP, illetve a Magyar Telekomban mínuszban. Az OTP árfolyama egy kicsit lejjebb került 44.300 forintra, ez 1,23%-os csökkenés. A Magyar Telekom 2734 forinton áll, ez 0,22%-os mínusznak felel meg, és továbbra is pluszban van a MOL, illetve a Richter 3756, illetve 11750 forinton, ez 0,27, illetve 0,6%-os emelkedés. A forgalom továbbra sem kiugró, 250 millió forintot lépte át az összforgalom az imént, és a forint is gyengül tovább. 353,50 az euró árfolyama, és 308,82 a dollár ebben a pillanatban.
Köszönjük szépen Varga Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.